egy imádságra csendesedjünk el. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az újabb napot, amivel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy a te színed elé állítasz most is bennünket, amikor hallhatjuk a te szavadat. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjunk minél mélyebbre kerülni benned, hadd tudjunk minél jobban megismerni téged. Urunk, rád szorulunk a te kegyelmedre, a te szeretetedre. Kérlek, Uram, hogy használj engem is most. Kérlek, hogy hadd tudjam úgy szólni a te szavadat, a te ígédet, ahogyan azt kell. És kérlek, Uram, hogy adj nekünk nyitott szívet, hogy tudjuk fogadni a te beszédet, hogy tudjon az bennünket formálni, tudjon az ránk igazán hatni. Amen. Tehát a 16. verstől olvasom Isten igéjét. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Amen. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, hogy tudjuk. És hát ez egy olyan mondat, amit sokszor hallunk emberektől, hogy jó, hát tudjuk. És most itt javarészt presbiter testvérek vannak közöttünk, meg lelkészek, meg a gyülekezet vezetői, és hát olyan emberek, akik úgy tudják a dolgokat. Ugye minden presbiter elejétől a végéig ismeri a Szentírást, a Bibliát, ismeri a hitvallási iratokat, ismeri a törvényeket, hogy azokat megfelelően tudják alkalmazni a presbiteri gyűléseken, a közgyűléseken. Mindenki tud mindent. Tudjuk. Hát de jó lenne, hogyha így lenne. A lelkészek se tudják elejétől végig a Szentírás sajnos. A hitvallási iratokat, hát azt nem is említem inkább, meg a törvényeket pedig végképp. De igyekszünk, itt egy élő példa egyébként, de igyekszik ez az élő példa is, hogy minél jobban ismerje a Szentírás, minél jobban ismerje a hitvallási iratokat is, meg még azokat a törvényeket is, amit sokszor nehéz értelmezni. Tudjuk. És milyen sokszor mégis halljuk ezt, hogy ó, hát mi ezt tudjuk, ó, hát mi ebben profik vagyunk, és mégis az mutatkozik meg sokszor, hogy lehet, hogy értelemmel tudja, de a gyakorlatban ezt nem alkalmazza. Ha tudná, akkor más mutatna az élete. Mert a presbiteri szolgálatról is, arról, hogy egy gyülekezet vezetője milyen ember legyen, hogyan végezze a szolgálatát, nagyon sok mindent megkaphatunk a Bibliából. Ott van a Timóteushoz írt első levél 3. fejezete, amely beszél a presbiteri szolgálatról, aztán a Tituszhoz írt levél első fejezete, 5. verstől, ugye ott presbiter meg püspök is előfordul ezekben a versekben, de az tulajdonképpen akkor nem vált még annyira élesen szét. Tudjuk, hogy milyennek kell lenni egy gyülekezet vezetőjének, aki benne van a gyülekezet vezetésében. Annyi mindent tudunk. Vajon tudjuk-e azt alkalmazni a mi életünkre? És óvatosan kell bánni tényleg ezzel a mondattal, hogy tudjuk, mert nem elég csak úgy tudni értelemmel a dolgokat. Bizonyítja az, hogy a törvénnyel kapcsolatban is így van. Ha megnézzük, hogy miről beszél Pál apostol, amikor törvényről beszél, akkor ugye láthatjuk azt, hogy az ószövetségi törvényről van itt szó. És hogyha olvassuk az ószövetséget, eljutunk Mózes 2. könyvének a végéig, meg Mózes 3. könyvéig, akkor látjuk, hogy olyan törvények vannak ott, amelyeket nagyon nehéz kibogozni, mert persze mi már nem élünk abba a korba, nem élünk abba a helyzetbe, de belegondolunk abba, hogy ez alapján kellett berendezniük az életüket, milyen nehéz lehetett azt úgy betartani, odafigyelni ezekre a dolgokra. És sőt, hogyha még azt is tudjuk, hogy nem volt elég csak úgy külsődlegesen ezeket a törvényeket betartani, hanem a szívnek a szándéka volt elsősorban a fontos ott is. Hogy teljes odaszánással az Isten akaratát cselekedni, nem csak úgy külső kényszerből, hanem onnan belülről, akkor már láthatjuk, hogy nem elég úgy tudni a dolgokat. De hogyha félretesszük most ezeket a kultuszi törvényeket, amiről olyan sokat olvashatunk ott a Mózes harmadik könyvében, és idézőjelbe csak a 10 parancsolatot tesszük magunk elé, ami a törvénynek az összefoglalása, azt is, hogyha csak úgy egyszerűen rátekintünk, akkor sokan mondják, hogy jó, hát ezt tudjuk, ó, hát ezt még be is tartom, mondják azt nagy mellénnyel emberek, holott, hogyha úgy igazán komolyan megvizsgálja valaki az életét, egy parancsolatot nem képes betartani. Egyetlen egyet sem. Főleg, ha tudjuk azt is, hogy Jézus hogyan magyarázta a törvényt. Ugye a hegyi beszédben, amikor beszél arról, hogy mit jelent ölni, mit jelent paráználkodni. Ki az, aki így be tudná tartani a törvényt, ahogyan azt helyesen értelmezni kell, hiszen Jézus helyesen értelmezte azt. A törvény tehát nem igazít meg, ahogyan itt mondja Pál apostol. Ha ismerem a törvényt és látom igazán, hogy miről szól az, akkor az arra vezet engem, hogy hát ezt lehetetlenség betartani. Ugye a törvényben az Isten az ő akaratát mutatja meg. A 10 parancsolat az ránk is vonatkozik. Ezt akarja az Isten, hogy így éljünk. És szembesülünk vele, és azt látjuk, hogy hát ez nem lehet. Nem tudunk úgy élni. Nem tudjuk ezt betartani, mert belül van valami, ami ezt nem engedi. Nem tudunk semmit tenni azért, hogy mi igazak legyünk. A törvény cselekvéséből nem tudunk megigazulni, ahogyan itt mondja Pál apostol. És ez egyébként igaz a hívő emberre is. Nem attól válik igazzá az ember, a hívő ember, hogy igyekszik teljesíteni az Isten akaratát. Igyekszik jót tenni, igyekszik szolgálni. Hívő ember sem tud semmit tenni azért, hogy igaz legyen az Isten színe előtt. Csak is kizárólag a hit által. Ahogyan itt rögtön az elején, ennek a szakasznak az elején Pál apostol megfogalmazza. Egyedül a hit által. Ugye vannak ezek a szólusok, a reformáció tanítása, egyedül a hit által, ott is ez nagyon egyértelműen megvan fogalmazva, ezt is tudjuk, de ez persze olyan, amit nem elég csak úgy tudni, hogy egyedül a hit által igazulunk meg. De mi is az a hit, ami által mi igazak lehetünk? Azt is tudhatjuk a Szentírásból, hogy a hit az nem csak annyi, hogy én elhiszem, hogy van Isten, hogy egy az Isten. Olvashatjuk, hogy ezt az ördögök is hiszik, és rettegnek. Ez nem elég ez a hit. A hit az bizalmat jelent, bizalmas kapcsolatot az élő Istennel. És a hitnek ugye iránya is van, mondtam, hogy bizalmas kapcsolat az élő Istennel. Tehát nem elég az, hogy én valamiben bízom, annak a hitnek az élő Istenre, Jézus Krisztusra kell irányulnia. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a hit az nem ilyen szakasz, hogy annak van valamiféle nagysága, kicsi vagy nagy, hanem a hit az vektor mennyiség, aminek iránya is van, tehát valami felé irányul a mi hitünk, és hogyha az nem Jézus Krisztus felé irányul, akkor az nem üdvözítő hit. És ez a hit, ez nem olyan, amivel a világra jövünk, erre a hitre jutni kell. Erre a hitre újonnan kell születni. És itt is, amikor azt mondja, hogy hittünk, úgy fogalmaz Pál apostol, hogy ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, akkor ezt fejezi ki, hogy hitre jutottunk. Nem azt jelenti, hogy hittünk, hát én hittem már gyerekkorom óta, sokszor ezt mondják. Itt egy olyan alak szerepel, amit így a magyarban nem is nagyon tudunk így kifejezni. A görögnek van egy olyan ige alakja, ami a múltban egyszeri eseményre utal. Hittünk, hitre jutottunk. Így kellene ezt mondani. Azért, hogy üdvözüljünk. Azért, hogy megigazuljunk, mondja itt Pál apostol. Így igazít meg az Isten, a hit által igazít meg bennünket. És ez a megigazulás, ez is ugye evangélikus gyülekezetekben, legalább reformációkor hallunk erről sokat, meg ez ott van a fülünkben, sokat használjuk ezt a szót, hogy megigazulás, de mégis jó ezt újra és újra átgondolni, mit jelent az, hogy megigazulás számomra, az én életemre nézve. Mert ez olyan kérdés, amire Luther is azt mondta egyébként, hogy amikor erről prédikál, amikor erről prédikálnak, akkor a gyülekezet úgy kezd elálmosodni, meg kezd úgy nem figyelni. Mert ez a lényegi kérdés, a megigazulás kérdés. Amikor olyan izgalmas történetek vannak, akkor úgy mindenki les, figyel, és amikor a megigazulás, mondja Luther, akkor úgy ellanyhul a figyelem, pedig ez a legfontosabb dolog, hogy hogyan tudunk megigazulni. Ezzel nem foglalkozik az RTL Klub TV híradója, hogy a megigazulás kérdése, és ez is mutatja azt, hogy bizony ez a legfontosabb dolog. Nincs ott a hétköznapjainkban ilyen módon, de baj, ha nincs ott a hétköznapjainkban. Nincs ott a mindennapjainkban ez a kérdés, hogy én az Isten előtt hogyan lehetek igaz ember. És azt kell látnunk ebben, hogy ez csak a hit által történik, a hittel tudom ezt megkapni, nem tudom én ezt kiérdemelni, nem tudom én ezt kicsiholni magamból, sőt, itt is egy ilyen passzív alak szerepel, ami azt mutatja, hogy én ezt el kell, hogy szenvedjem, furcsa ez a kifejezés, de nem nekem kell ezt elszenvednem, hanem Jézus szenvedett azért, ő szenvedte el ezt a dolgot azért, hogy én igaz lehessek. Mert mi is az, hogy megigazulás, mi is az, hogy megigazítatás. Nem annyi, mint amikor a polcon van egy könyv, egy kicsit rossz helyen van, és én úgy megigazítom, mert csak egy kicsit nincs a helyén. A mi életünk nem ilyen, hogy egy kicsit probléma van vele, egy kicsit úgy oldalba kell vágni, és akkor már egyenes irányba van. Teljesen rossz irányba van a mi életünk, ahogyan erre a világra születünk. Teljesen romlott a mi életünk. És megigazítatásra van szükségünk, igazzá kell, hogy legyünk, és a bűnösből, a teljesen romlottból csak úgy lehet igaz az ember, hogyha azt egy az egybe megkapja. Nem lehet azt úgy valahogy kitisztogatni abból a bűnből, hogy azt úgy formálgatni, és akkor lesz belőle valami. Jézus ott a kereszten, ott a mi bűneinket vette magára. Ő igaz volt. Ő benne nem találtak semmi bűnt, még Pilátus sem talált benne semmi bűnt. Igaz volt. De nem csak úgy külsődlegesen, hanem teljesen. Ő maga volt az igazság. És mégis ott a kereszten úgy halt meg, mint egy alávaló gazember. Mint egy gyilkos. Mint egy rabló. És minden gonoszságunkat, minden gonosz gondolatunkat, szavunkat, tettünket, azt ott magára vette. Mintha ő tette volna azt. Mintha ő lett volna az, aki hazudott, aki csalt, aki lopott, aki gonoszul szólt a másiknak, gonoszat gondolt róla. Ő nem tett soha ilyet, de mégis mindazt, amit mi tettünk, azt magára vette. Tehát ő az igaz, úgy halt meg, mint egy bűnös, azért, hogy én a bűnös úgy élhessek, mint az igaz. Az Isten rajta keresztül engem igaznak láthat, igaznak tulajdonít. Hogyha én hiszem, hogy ez értem történt, hogy Jézus ezt értem tette az én bűneimért. Jézus olyan lett ott a kereszten, amilyen nem volt, azért, hogy mi is olyanok lehessünk, amilyenek nem voltunk. Bűnös lett azért, hogy én igaz lehessek. Az Isten előtt igaz. És ez persze hatással van az emberekkel való kapcsolatomra is. De mégis itt azt mondja Pál apostol, hogy keressük a megigazítatást, szeretnénk megigazulni, és mégis bűnösnek találtatunk, mondja itt Pál, akkor ez hogy van? És itt nem arról van szó, hogy annak ellenére, hogy én igyekszem az Urat követni, tényleg ott van az én életemben, és akkor valaki gonoszul megvádol engem hamis vádakkal, és kitalálnak rám rágalmakat. Nem pusztán erről van szó, hanem hogy tényleg igaza van annak, aki azt mondja, hogy hát te azért mégis bűnös vagy, ezt meg azt tetted. És ez, amikor ezzel szembesítenek bennünket, akkor sokszor az az ember első reakciója, hát nehogy, nem, azért annyira nem vagyok én olyan. Meg hát te is, hát most miért mondod ezt rám? Te életedben is ott vannak a bűnök. De egyszer hallottam egy történetet, hogy valakit így odaállt elé egy ember, és mond, a fejére olvasta a bűneit, hogy te ilyen alávaló és ilyen gazficka ember vagy. És akkor ő meg azt mondta, hogy hát nem mondtál el még mindent. Ez a valóságnak csak egy részlete. Én egyébként ennél sokkal rosszabb vagyok, csak te ezeket láttad mind abból. És de jó lenne, hogyha így tudnánk magunkat látni, hogy igazából sokkal rosszabbak vagyunk ott belül, mint amit mások esetleg megláthatnak rólunk. Kárhozatra méltó bűnös emberek vagyunk. Ahogyan ezt egyébként beismerjük magunkról, amikor mielőtt úrvacsorát veszünk, csak lehet, hogy azt is úgy megszokásból nem gondoljuk azt át igazán, hogy vallom, hogy kárhozatra méltó vagyok. És ez tényleg a Szentírás alapján is így van, hogy még a hívő ember is szembesül belül azzal, hogy ott van benne a bűn. Ahogy Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében írja a 18. verstől, hogy mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus. Én magam tehát értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének. És hát ez az, amit úgy megfogalmaztak reformátoraink, és ezt is talán úgy tudjuk, hogy egyszerre igaz és egyszerre bűnös a keresztény ember. Jézus Krisztusban igaz, de ugyanakkor meg szembesül azzal, hogy amíg itt a földi életet éli, addig ott van benne a bűn, és küzdeni kell ezzel. És ez nagyon fontos, hogy küzdeni kell ezzel a bűnök ellen, mert ez nem lehet takaró, hogy hát a keresztény ember is egyszerre igaz és egyszerre bűnös. Mert hát bűnösök vagyunk, és annyiszor lehet ezt olyan takaróként hallgatni, amikor valami bűnben van valaki, és egyszerűen meg kellene azt vallani, be kellene azt látni, kérni a bocsánatot és engedelmeskedni, tovább lépni, és akkor jönnek ezzel a kifogással, hogy de hát egyszerre igaz és egyszerre bűnös. Igaz. De hát harcról van itt szó a Római Levél 7. fejezetében is. Mert Jézus Krisztus nem a bűn szolgája, ahogyan itt mondja Pál apostol, mert hogyha valamit már leromboltam, akkor azt nem akarom újra fölépíteni. Hogyha van egy régi élet, amivel én szakítottam, akkor nem akarok ahhoz visszatérni, mert tudom, hogy az a kárhozat felé tartott az élet. És ennél többet is mond, azt mondja, hogy meghaltam. Meghaltam a törvény által a törvénynek. És ebben az van, hogy Jézus Krisztussal együtt meghaltam, hogy ez később egyértelmű lesz. Mert Jézus Krisztust a törvény alapján ítélték el. Gondoljunk arra, hogy a bűn zsoldja, a halál, ezt nem tudták azok, akik ott elítélték, hogy ez a törvény érvényesül az ő életére nézve, hogy a bűn zsoldja, a halál, a bűnből következik a halál. Ők azt gondolták, hogy Isten káromló, és ezért a törvény alapján elítélték. De valójában ő, mivel magára vette a bűneinket, ezért a törvény miatt meg kellett halnia, mint bűnösnek. De ő ezt ártatlanul tette, értünk. És azt mondja Pál apostol, hogy meghaltam, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Keresztre vagyok feszítve vele együtt. Ez egy olyan múltbeli esemény, aminek hatással kell lenni az én egész életemre. Hogy vele együtt meg van feszítve az én énem, az én régi életem. És ez nem olyan, hogy az ember ezt egyszer elintézi, és akkor utána vége. Jézus mondja, hogy naponként fel kell vennünk a keresztünket, és követni őt. Oda menni, és újra és újra, nap mint nap keresztre feszíteni az óemberünket, a régi énünket. Mert nagy kísértés az, hogy nem vállalni ezt a halált, ezt a keresztet. Jézust kísértették, hogy miért nem száll le a keresztről. Persze összesen lehet hasonlítani ezt a kísértést a mi kísértéseinkkel, de mégis nekünk is az a kísértés, hogy ne vállaljuk a keresztet, ne vállaljuk azt, hogy önmagunkat halálra adjuk. De ez az egyik oldala a dolognak, hogy én meghaltam. Utána úgy folytatja Pál apostol, hogy viszont élek. A Krisztus Jézusban élek. És Istennek élni, a Krisztus Jézusban élni, ez nem olyan, hogy alapból ebbe beleszülethet az ember, ahogyan erről volt szó az imént is. Nem élek az Istennek alapból? Nem. Bűnben születtem. És az sem elég, hogyha az embert megkeresztelik, hogy Istennek éljen. Sőt, az sem elég, hogy konfirmál. Azzal sem fog az Istennek élni, ha csak pusztán ezt elvégzi. Ha úrvacsorát vesz rendszeresen, önmagában ez sem elegendő ahhoz, hogy az Istennek éljen. Sőt, gyülekezet megválasztja presbiterének, felügyelőjének, lelkészének, vagy akárkinek. Önmagában ez sem elegendő ahhoz, hogy Istennek éljen az ember. Vagy valaki más kijelenti róla, hogy Istennek él. Önmagában ez sem elegendő. Radikális változás szükséges az ember életében, amit itt Pál apostol a halállal fejez ki. Hát a halál az egy elég radikális változás. Meghaltam. És akkor kezdődött egy új élet. És egy nagyon érdekes dolog ez, hogy meghaltam, és azzal kezdődik az élet. Az ember egészen máshogy gondolkodik. Nem a halállal kezdődik az élet, gondolnánk. De a Szentírás alapján azt mondhatjuk, hogy ha nem haltam meg, akkor halott maradok. Most ezt hogy rakja össze az ember? Hát úgy, hogy a Szentírás többféleképpen beszél az életről és a halálról. Van egyrészt a biológiai élet, és van egyrészt a lelki élet. És van a biológiai halál, meg a lelki halál. És tudnunk kell azt, hogy ebben a lelki halálban, az Istentől való elszakadott állapotba születünk bele, amikor a biológiai életünk elkezdődik, és ez tulajdonképpen a halál állapota. És ennek a halál állapotának kell meghalnia ahhoz, hogy az élet, a nagybetűs élet, az örök élet elkezdődhessen a mi életünkben. És mi ez a halál állapota? Hát úgy is mondhatnánk, hogy ez a bűnnek az állapota, az Istentől elszakadt állapot. Így beszél erről a római levélben Pál apostol a 6. fejezetben, ami egyébként ennek a Galata levél 2. fejezetének a kifejtése. Hogyha elolvassák a testvérek, akkor ott bővebben ugyanez a kérdés van előttünk. De azt mondja Pál apostol, mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Tehát meghalni a bűnnek, meghalni az Isten nélküli állapotnak, meghalni annak az életnek, amikor nélküle éltem, nélküle hoztam meg a mindennapos döntéseimet, nélküle keltem fel, nélküle végeztem a munkámat, nélküle hoztam meg a döntéseimet, nélküle feküdtem le, és lehet, hogy formalitásban nem. És ez a veszélyes, amikor úgy ott van az imádság, úgy ott van az, hogy még az igét is előveszi az ember, úgy ott van az, hogy eljár alkalmakra, Sőt, még azt mondja, hogy szolgál is, de igazából az életét nem engedte át az Úrnak, nem az Úr uralma alatt van az ő élete. Meghalnia a bálványaimnak, mert addig a bálványainak él az ember, és a legfőbb bálványa sokszor az az énem. És ez van itt is ebben az igében, hogy élek nem én, élek többé nem én. Ugye a görögben ez az én, ez az ego, úgy jól ismerjük ezt az egót, hogy én. Tóth Árpádnak van egy verse, amely így végződik, ez a Meddő órán című, azt mondja, hogy Vézna szánalmas figura én, és magam vagyok-e földkerekén. Itt Tóth Árpád már úgy meg van keseredve, hogy hát én, és magam vagyok a földkerekén, de sokszor az ember úgy éli az életét, hogy én, magam vagyok a földkerekén, én vagyok a világ közepe, és én határozok meg dolgokat. És jó lenne, ha belátnánk, hogy ez szánalmas figura, ez az én, és arra van szüksége, hogy meghaljon ez a régi én. És Pál apostol azt mondja, hogy meghaltam. Ki tudom-e én is azt mondani, hogy meghaltam? A régi énem, az óemberem, a bűnnek meghalt. És ugye ez tényleg csak az egyik oldala, mert utána ott van az, hogy Krisztus él bennem, mert ő él. Ő is meghaltott a kereszten, de ő él. Feltámadt, és tudatosítsuk ezt magunkban újra és újra, hogy itt van közöttünk, most is. A lelke által jelen van, és él. De hogyha csak rajtunk kívül van ő, akkor az nem éltet bennünket. Akkor a farizeusoknak is mondta Jézus, hogy az Isten országa közöttetek van, ott volt köztük Jézus Krisztus, de az még nem elegendő, ő kopogtat a feltámadott Úr, és szeretné, hogy beengedjük őt a mi szívünkbe, a mi életünkbe, a mi testünkbe. Pál sokszor beszél erről a testről, ami egyébként nem mindig ez a hús itt, ami furcsa módon mégis működik, és biológiai szabályoknak engedelmeskedik. Hanem amikor sokszor a Szentírásban testről van szó, az Isten ellenes énünket jelenti. Az Isten akarata ellen szegülő énünk. És bár ebben a biológiai testben élünk, de nem kell ilyen Isten akarata ellenes életet élnünk ebben a biológiai testben, ha Jézus Krisztust befogadjuk. Ugye ő is ezt a testet vette magára, ezt a hús testet vette magára, és lehet ezt a testet odaszánni az Istennek. Lehet ezt Jézus Krisztus által az Isten szolgálatába állítani. Nem az a mi problémánk, az életünk problémája, hogy ebben a testben élünk, hanem az a problémánk, hogyha nem hitben élünk. És ezáltal test szerint élünk, tehát az Isten akarata ellen élünk. És olyan jó azt látni, amikor az mutatkozik meg valakinek az életén, hogy a testét oda tudja szánni tényleg az Istennek. Nagyon szeretem azt a korai levelet, ami a keresztényeket írja le, abból egy részlet, egy néhány mondat kedves számomra, hogy az a Diognétoshoz írt levél, amiben leírják, hogy a keresztények hogyan élték az életüket. És azt olvashatjuk ott, hogy mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hagyják el. Közös az asztal, melyhez letelepednek, de nem közös az ágy. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. Tehát itt is azt írja le, hogy ugyanolyan emberek, ugyanúgy testük van nekik, ugyanazok között, a körülmények között élnek, de mégis valami egészen más. Nem ugyanazt teszik, mint a többi ember. Miért? Azért, mert ott van bennük a Krisztus, és a testüket oda tudják szánni az élő Istennek. És az a Jézus élhet bennünk, annak a Jézusnak élhetünk, akiről itt azt olvashatjuk, hogy szeret bennünket. Szerette Pál apostolt is, de szeret bennünket is, és önmagát adta érte is, meg önmagát adta értünk is. Szeret bennünket. Ugye ott van a mi fülünkben, mindannyiunk fülében az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. az Isten adta, de itt azt is olvashatjuk, hogy ő, Jézus is önként adta, átadta önmagát. Közeledünk a nagy héthez, akkor elénk kerülnek ezek a történetek, hogy hogyan adták át Jézust. Júdás is átadta a főpapoknak, elárulta, egyébként ugyanez a szó szerepel ott, elárulta, átadta. Aztán a főpapok átadták, Pilátusnak kiszolgáltatták őt, akkor ő továbbadta Heródesnek, aztán ő vissza, aztán a katonák kezébe. Úgy tűnik, hogy emberek adják tovább őt, mert a kezükbe adatott. De ott van minden mögött az, hogy az Atya adta át őt. Az Atyának volt ez az akarata, szolgáltatta ki az ő egyszülött fiát értünk. És Jézus pedig engedelmesen letette az életét, átadta az életét, mert ő neki erre volt hatalma. És láthatjuk azt, hogy ez az átadás, ez sokszor lehet ilyen árulás, ugyanaz a szó, hogy átadni valamit az árulás, és hogyha most ez egy kis kitérő, de szerintem ez egy fontos kitérő, hogyha ezt latinul nézzük, akkor ez a tradíció. Tradíció, átadni. Jézust átadták, tradálták ezek az emberek, de nem úgy, hogy róla bizonyságot tettek, hanem halálra adták őt, elárulták őt. És lehet a tradíció, tehát a hagyományunk is, az ilyen átadás is árulás. Az üres tradíció, amikor csak tovább adok valamit, emberi rendelkezést, emberi hagyományt, nem az élő Isten, nem az ő igéjét, hanem valamiféle szokást, amivel tulajdonképpen megkeserítek, megterhelek embereket, ölök. Elárulom az Urat is ahelyett, hogy éltetnék, élhetne a másik ember. Tehát átadta önmagát Jézus, értünk, annyira szeretett bennünket, és itt a végén pedig a kegyelemről olvashatunk az igében ismét, ami a jelentéséből fakadóan arról szól, hogy ezért nem lehet semmit se tenni. A kegyelmet azt adják. Kérhetjük a kegyelmet, azért nem tudunk semmit se tenni mást. Az Isten viszont felkínálja ezt a kegyelmet, és nagyon kell azt látnunk, hogy ez mekkora nagy dolog, hogy az Isten ezt felkínálja. Hogy mi milyen bűnös emberek vagyunk, milyen mélyen vagyunk, és az Isten milyen mélyre hajol, amikor az ő kegyelmét adja számunkra. És ezzel tényleg nem lehet más tenni, mint kérni, és hogyha adja az Isten, felkínálja az Isten, már pedig amikor az ige hangzik felénk, akkor ő kínálja, akkor azt elfogadni, és hálával megköszönni. És utána ebből a kegyelemből viszont fakad az új élet, ebből a kegyelemből fakad az, hogy már fáradozok is azért, hogy az Úr munkájában ott legyek. Nem azért, hogy kegyelmet kapjak, nem azért, hogy megigazuljak, hanem azért, mert kegyelmet kaptam, hanem azért, mert ő megigazított engem, és ezáltal én már küzdök, már fáradozok, hogy ezt mások is megtapasztalják. De erről még majd lesz szó ezen a hétvégén, és bízom benne, hogy minél jobban el tudunk ebben mélyedni az Isten kegyelmében, és az abból fakadó szolgálatban. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük, hogy ismét rámutattál arra, hogy nekünk szükségünk van arra, hogy a bűnös énünk az meghalljon. Ezen a mai napon is. Hiszen belőlünk csak az fakad, hogy ellened teszünk, ellened gondolkodunk. És nem tudunk neked tetsző dolgokat cselekedni. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjuk mi is kimondani azt Pál apostollal, hogy meghaltam. Hogy veled együtt keresztre vagyunk feszítve, és többé már nem mi élünk, hanem Te vagy az, aki bennünk élsz, aki éltetsz. Te vagy az, aki egy új, egészen más élettel ajándékozol meg. Urunk, kérünk, hogy erre a csodára vezess bennünket ezen a hétvégén, és tényleg hadd tudjunk elmélyedni a Te ismeretedben, a veled való kapcsolatban. Amen.